Az Új Szövetségből olvasunk ma délelőtt, a kegyelem a témájához kapcsolódunk, és a Timóteushoz írott levél, Pál levele ez, ebből olvasunk a első fejezet 12. versétől a 17. versig. Hallgassuk meg fennállva. Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jó lehet előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiárat rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz ez a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassam meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Az örökké valóság királyának pedig a halhatatlan, láthatatlan, egy Istennek tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Ennek a néhány sornak az a címe, hogy Pál az Isten bűnösöket megmentő kegyelmének a példája. De azt hiszem, hogy sokszor mi ezt nem érezzük, hanem csak azt érezzük, és azt gondoljuk, hogy mi olyan bűnösök vagyunk, akik soha nem lehetünk példa mások számára. Ahogy szokták fogalmazni a mai nyelvben a fiatalok, hogy lúzerek vagyunk, ez azt jelenti ez a szó, hogy vesztesek vagyunk. Ezt gyakran érezzük, és mások is mondják ezt másokra, általában nem magukra, hogy úgy sem lehetsz győztes, te egy vesztes vagy, te egy elveszett vagy. Szóval több oldalról érnek bennünket ilyen hatások, ilyen vélemények, de itt Pál apostol pedig azt mondja, hogy Isten a bűnösöket megmenti és kegyelmének példájává teszi még mások számára is. Ezért én is most erről a három dologról szeretnék beszélni, ahogyan Pál Timóteusnak ezt emelte ki ebben a kis részletben. Tehát az egyik az, hogy miért vagyunk elveszettek, erről szeretnék először, aztán arról, hogy hogyan lehetünk megtaláltak, és hogyan lehetünk példák mások számára. Miért is vagyunk mi elveszettek, akkor erről egy néhány gondolatot. Először is azt mondtam az előbb, hogy gyakran halljuk ezt a saját szívünkből, és másoktól is, hogy hát mi nem vagyunk méltók, vagy nem vagyunk érdemesek arra, hogy bizonyos dolgokat megtegyünk, vagy bizonyos élethelyzetekben kivívjuk mások tiszteletét. Igen, de sokszor ezt nekünk magunknak is elég nehéz azért beismerni. Néha könnyű, és néha talán túlzásba visszük elveszettségünk hangoztatását. Néha viszont, amikor arra lenne szükség, akkor nehezen ismerjük be, nehezen hisszük el, hogy igen, mi elveszettek vagyunk. Pál apostol azt mondja magáról itt, hogy ő káromkodó volt, üldöző volt, erőszakos volt. Ugye, aki ismeri az ő életét, az apostolok cselekedetei 9. részében van leírva Pál megtérés, a pálfordulás, így szoktuk ezt nevezni, ahol Pál leírja, hogy ő tulajdonképpen levelet, engedélyt kért arra, hogy a Jézus követőit üldözze, elfogja, börtönbe zárja. És ő ebben a küldetésben úgy érezte, hogy Istennek tetsző dolgot cselekszik, ugyanis hát ez a, ahol más helyen a Biblia így nevez, hogy a Jézus szekta terjedését akarta megállítani, míg nem egy látomásban, egy elragadtatásban megértette azt, hogy Jézus nem ellensége az atyának, hanem Istentől jövő küldött a aki zsidóknak és pogányoknak is elhozta az üdvösséget, tehát nem kell őt és az ő követőit üldözni. De itt még magáról így beszél, hogy káromkodó, üldöző, erőszakos volt, amit nem úgy kell érteni, hogy ő valóban káromkodott, hanem úgy kell érteni, hogy miután megtért, érezte azt, hogy azzal, hogy ő embereket üldözött, azzal Isten nevét káromolta, mert azok az emberek nem voltak Isten ellenségei, csak ő hitte róluk, hogy azok azok. Mi is készíthetnénk, és kell is időnként készíteni egy leltárt, hogy magunkat hogy ismerjük. Pál őszintén nem törődött itt senkivel, hanem magáról készített egy ilyen jellemzést, káromkodó, üldöző, erőszakos. Mi is készíthetünk, és ahogy mondtam is, időnként kell magunkban néznünk, és azt kérdezni magunktól, ki vagyok én tulajdonképpen? Nagyon érdemes elolvasni Dietrich Bonhoeffer versét, ott az előszobában van kiállítva az ő életének a főbb állomásai képekben, és van ott egy vers, ahol azon gondolkozik Bonhoeffer, hogy kicsoda is ő tulajdonképpen, amikor kilép a cellájából, mert ugye börtönbe zártak azért, mert zárták azért, mert ugye Hitler elleni összeesküvésben vett részt, meg akarta állítani társaival azt az esztelen ördögi tombolást, amiben a náci Németország akkor ugye zsidó milliói ellen fordult, a világ ellen fordult, és emiatt Dietrich Bonhoeffer evangélikus lelkész börtönbe zárták, érdemes a verset elolvasni, végig erről beszél, hogy ki vagyok én, mit gondolnak rólam az emberek itt a börtönben, és oda jut el a versében, hogy arról beszél, hogy tulajdonképpen minden, amit ő tesz, vagy amit az emberek őről látnak, az nem is az ő érdeme, hanem Isten munkálkodik benne. Ő adja neki a bátorságot. De ez majd a második részéhez tartozik annak, amit itt Pál mond. Maradjunk még az első résznél, hogy a magunk életére, ha nézünk, ha önvizsgálatot tartunk, akkor őszinték vagyunk-e? Elismerjük-e azt, amit Pál itt elismert? Hogy bizony bennünk is sok káromkodás, erőszakoskodás, mások üldözése van, vagy csak azért nem tesszük meg ezeket a dolgokat, mert nem áll hatalmunkban, módunkban megtenni, de bizony, vagy egy teológus egyszer fogalmazott, Káin, aki megölte testvérét, nem csak köztünk él, hanem bennünk is. A római levél Pál apostol tollából származik, Isten ihlette ezeket a gondolatokat. Azt mondja a római gyülekezetnek írva, hogy odalapozok. Mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Tehát mindenki vétkezett, de itt korábban így kezdi, mert nincs különbség. Mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Most nem folytatom, de majd folytatom a 24. verssel. Tehát Pál ezt magáról is elmondta, másoknak is elmondta, hogy nincs igaz ember. Nem mondhatja senki azt, hogy mindig úgy éltem, mindig úgy viselkedtem, mindig úgy beszéltem, mindig úgy cselekedtem, hogy nem panaszkodhat rám az Úr. Ilyet, aki elmond magáról, az nem ismeri Isten szeretetét, az ő törvényét is, vagy önmagát sem ismeri, vagy nem őszinte önmagával. Nem vagyunk, igen, hibátlanok, sem otthon, sem a gyülekezetben, a politikai életben, és sorolhatnánk, hogy mennyi mindenben nem tudunk, és nem élünk úgy, ahogy Isten ezt elvárja tőlünk. Emiatt sok-sok nyomorúság van az életünkben, talán ennek is köszönhetjük azt a sok-sok tévedést, elrontott életet, amelyet hát magunk mögött tudhatunk, vagy láthatunk, ha magunk körülnézünk. Nemrégen megdöbbentem, mert valaki idézett nekem egy versből, vagy egy egy slágerből, ha lehet ez slágernek nevezés, azt idézte, hogy nem baj, de majd szeret engem a halál. És én is hallottam már ilyen költeményt, amely erről beszél, hogy tulajdonképpen nincs itt a Földön boldogság. Mikor felismerjük magunkban ezt a sok minden rosszat, akkor az őszinte ember azt mondja, hogy nincs itt a Földön boldogulás, békesség, majd a halál old meg mindent. De Pál nem így gondolkodik, hanem így folytatja. Mégis irgalmat nyertem. Az előbb azt mondta, hogy jó lehet korábban erőszakos üldöző és károló voltam, de mégis irgalmat nyertem. Irgalom, kegyelem, tulajdonképpen mind a kettő ezt jelenti a Bibliában, hogy Isten, az Úr nem tekint vétkeinkre, bár látja azokat, de az az ő terve, hogy ezeket megbocsássa nekünk, és ezért kegyelmet gyakorol, talán ez egy kicsit jogi formának tűnik, de igen, ezt jelenti a Bibliában a Isten kegyelme, hogy bár bűnösök vagyunk, de ő megakadályozza az ítélet végrehajtását, mert nem gyönyörködik a meghaló halálában. Olvassuk egy másik ilyen gondolatsorban az Új Szövetségben, hanem azt akarja, hogy mindenki éljen. Itt is a Földön boldog legyen, és örökké is éljen vele közösségben. Ezért irgalommal, kegyelemmel tekint az ember elrontott életére, bűneire, káromkodásaira, üldözéseire, erőszakoskodásaira, mert Pál is ezt mondta, mégis irgalmat nyertem. Mintha ezzel azt mondaná, hogy hát ha látjátok, milyen nagy bűnös voltam, mégis irgalmat nyertem, akkor gondoljatok a saját életetekre, ti is irgalmat nyerhettek. Spurgeon mondja ezt, aki nagy hatású prédikátor volt a maga idejében, hogy gondoljunk arra, ha Isten rajtunk könyörült, másokon is így cselekszik, vagy másokkal is így cselekszik. Ha másokon könyörült, rajtunk is tud. Ne érezzük mindig úgy, hogy mindig ki vagyunk zárva ebből Isten segítségéből. Esetleg másoknak igen, nekem nem. Vagy ha már megnyertük, akkor gondoljunk másokra is, ne taszítsunk el senkit, hanem mondjuk el másoknak is, nézd rám. Hát ha ilyen emberen is tudott Isten könyörülni, tud rajtad is. Vagy nézzünk azokra, akiknek életét megváltoztatta is, hittel mondjuk azt, hát ha neki, adta Isten, nekem is adja. A tékozló fiú példázatát írtam ide magamnak, ami egyik irodalmi gyöngyszeme is a Lukács evangéliumának. Mi most bibliaórát foglalkoztunk Lukács evangéliumával, nagyon érdekes volt. De ott a Lukács evangéliumában nem csak irodalmi gyöngyszem a tékozló fiú, hanem a kegyelem, Isten kegyelméről szóló tanításnak is a gyöngyszeme, csak röviden, mert talán mindenki ismeri, hanem akkor érdemes tanulmányozni. Lukács 15-ben van az elveszett drakma, az elveszett bárány és a tékozló fiú példázata, amivel Jézus az akkori embereket akarja hívni arra a változásra, hogy akármilyen bűnösek ne elfelé forduljanak, vagy elfelé távolodjanak Istentől, hanem mint tékozló fiú jöjjenek haza, mert az atya a példázatban minden nap kiment és várta fiát. És amikor az eltékozolt a vagyonát, és a disznók vájújától koszosan, büdösen jött, akkor tárt karokkal várta, keblére ölelte és fogadta. És új ruhát, gyűrűt, sarut húzatott a lábára, és azt hangoztatta mindenki előtt, még a másik testvér előtt is, hogy ez az én fiam meghalt, de feltámadott, elveszett, de megtaláltatott. Örüljetek és vigadjatok én velem. Hogyha már a másik fiúra hivatkoztam, a testvérre, akkor az ő magatartását is egy picit állítsuk a fókuszba. Ő ugye azt mondta, hogy hát én itthon vagyok veled, és soha nem lettem tékozlóvá, de nekem soha nem rendeztél egy ilyen vacsorát, amit ennek a tékozlónak rendeztél most. Aki eltékozolt a vagyonodat, felemésztette a rossz társaságokban. És akkor hangzik el többek között ez a mondata az apától, aki Istent jeleníti meg ebben a példázatban, hogy fiam, te mindenkor velem vagy. Mindenem a tied. De a te testvéred elveszett, és megtaláltatott. Meghalt, de feltámadott. Igen, jöhet ez a saját szívünkből is, meg a környezetünkből is áradhat ilyen testvéri, hogy így mondja most idézőjelben, testvéri kritika, vagy ki ez, és mit érdemel egy ilyen bűnös? Ez semmiképpen én érdemlem. Az ilyeneknek azt kell mondanunk, amit az ige mond, hogy Isten hívott engem, és én megtértem, irgalmat nyertem. Nem szólhatsz nekem, vagy nem veheted ezt el tőlem. Én az atyai házban szeretnék élni, mert engem az atya visszafogadott. És ezzel meg tudjuk védeni magunkat. Isten nem kell megvédeni. A múltkor hallottam egy ilyen nagyon észszerű, kedves érvelést, hogy Istent nem tudjuk, és nem is kell megvédeni. De magunkat megvédhetjük, ha valaki el akarja ezt tőlünk venni. De hogyan lehet, milyen ez az irgalom és a kegyelem? Csak egy dolgot kell tenni, és egy dolgot tehetünk érte, ha így fogalmazhatjuk, elfogadni. Fogadd el. Ne nyugodj meg, míg ez nem történt meg az életedben. Csak addig, míg káromkodó, erőszakos vagy, és másokat üldöző, addig nem nyertél irgalmat, csak akkor nyertél irgalmat, ha elfogadod. Fogadd el, ne maradj meg a régi életedben. Egy példát említek. Luther Márton, aki katolikus szerzetes volt, és gyötrődött, miután a Bibliát kezdte el olvasni, de már előtte is, és volt neki egy olyan mondása, hogy keresek egy irgalmas Istent. Mert addig mindig csak azt hallotta, hogy Isten egy kegyetlen, szigorú Isten, akit csak úgy lehet megengesztelni, hogyha ha az egyház tanítását, rendjét valaki megtartja. És Luther érezte, hogy ez így nem val Istenre. Ez így nem isteni ez a megközelítés, hogy amit az egyház diktált, azt ha valaki megtartja, akkor lesz kedvessé az Úr előtt, és ő ezt hangoztatta többször, hogy keresek egy kegyelmes Istent. Nagyon kedves dolog, hogy utána Luther, amikor már megtért, megtalálta a kegyelmes Istent, és azt mondta, hogy semmit nem tehetünk, csak hitáltal üdvözülünk. Ne tegyetek semmit, csak higgyetek. Persze utána bíztatta a híveket a méltó életre, de azt mondta mindig, hogy csak fogadjátok el, és a tietek lehet. Utána Luther, amikor a gyülekezeteket látogatta, akkor mindig volt egy ilyen mondata, hogy azt mondta, hogy Isten kegyelmes, ezt higgyétek el. Mert biztos érezte, hogy sokaknak ott is lehet a padokba ilyen ellenérzésük, hogy de hát milyen nagy bűnös vagyok én. Na, nekem soha nem elég Isten szeretete, mert milyen én vagyok. Valószínűleg ő nekik mindig ezt mondta, tudta. Isten kegyelmes. Fogadjátok el, hogy leveszi rólatok a bűnnek a súlyát. És akkor térjünk rá befejezésről. A harmadik pontra, amit Pál mond, azt mondja, bőségesen kiárat rám a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, hittel és szeretettel. Ezek is olyan drága szavak. Hittel, szeretettel árad ki. És hittel és szeretettel lehet befogadni, nem ésszel elsősorban. Nem a persejpénzzel fogadjuk be Istent, nem is a mi atyánk elmondásával, hanem hittel és szeretettel elsősorban, utána következnek a többiek. És azt mondja Pál a végén, azért könyörült rajtam Jézus, aki a bűnösök közül az első vagyok. Ezt nem tudjuk, hogy hogy érti Pál, hogy ő tért meg először, mint ilyen nagy bűnös, vagy arra érti, hogy ő mindig így tekintett magára, hogy na tőlem nem kell nagyobb bűnös, mégis megtértem. Mind a kettő igaz lehet, hogy ő volt az első nagy bűnös, és mindig ő magát tartotta példának, hogy ha én rajtam könyörült, akkor rajtad is fog. Így fejezi be. Azért könyörült rajtam, hogy megmutassa végtelen türelmét. Példaként azoknak, akik majd hisznek benne. Tehát ezt mondja befejezésül Timóteusnak Pál, ez az idős hívő, bíztatja a fiatalt, Timóteust, hogy Timóteus, a környezetedben sok ilyen ember van. Az én példámat említsd fel nekik. De később neki is mondja, hogy te is légy példa. Említsd fel a saját életedet, a saját megváltozott, megújult életedet, hogy az emberek meglássák rajtad, hogy téged Isten irgalma, kegyelme elfogadott, te is elfogadtad. És ha így lesz, akkor az életed mások számára lehet segítség. Másokat menthetünk meg. Ez nekem olyan hangsúlyos volt ez a gondolat. És megint csak azokra gondoltam, akik engem körülvesznek. Egy-két szomorú példa is eszembe jutott, amikor fölkértek az utóbbi években, vagy bármikor temetésre, és kimentem úgy a temetőbe, hogy nem tudtam, hogy kit temetek, mert nem ismertem, és ott megláttam a koporsóban, vagy megláttam a nevét felírva, vagy ott volt valami ismerős, aki elmondta, hogy hát tudod, ez az volt az az ember, akkor mindig úgy elgondolkoztam, és két ilyen halottat is búcsúztattam az utóbbi években, akik itt jártak el mindig a ház előtt. És gondolok másokra is, akik hirtelen mentek el. Akkor arra gondol az ember, vajon ez az ember miért így élt? Vajon miért nem szóltam neki? Vajon miért nem mondtam neki, hogy van más élet is, van Istennek kegyelme és irgalma, gyere és fogadd el. De olyan is volt, hogy valakit hívtam, hogy jöjjön a gyülekezetbe, aztán nem jött. És később hallottuk, hogy rossz véget vetett saját életének. Ilyenkor úgy az ember elgondolkozik, hogy vajon nem vagyok ebben vétkes, hogy miért nem szóltam neki. Vagy ha szóltam, talán máskor is kellett volna neki szólnom. Aki elismeri bűnösségét, aki Isten irgalmából él, az boldog ember, és aki ilyen ember, az tud mások felé is ezzel az üzenettel fordulni. Legyen, ahogy Pál apostol élete példa volt, ennek a nagy-nagy változásnak legyen az én életem és a te életed is példája. Ne nyugodj addig, míg nem vagy jó hírnöke Isten kegyelmének és irgalmának. Addig csak kérd, és fogadd el egyszerűen. És ezt megteszed, akkor eszköz legyen, leszel abban, miben, azt mondja Pál, hogy mások is örök életre jussanak. Nagyon nagy a tét. Örök életre fognak jutni, mondja Pál, ha szólsz nekik, ha hirdeted Isten bocsánatát a bűneikre, ha Isten irgalmába ajánlod őket, és ezt megmutatod nekik, ha nem szavakkal, akkor az életeddel, vagy mind a kettővel. Isten kegyelme formálja át életünket, hogy másokét is átformálhassa. Amen.